Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Brüsszel úgy döntött, háborúba megy. A háborúpárti országok már létrehozták a háborús szövetséget. Jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapi alkalmából tartott állami ünnepségen a Kossuth téren. Orbán Viktor beszédében úgy fogalmazott: ezt a háborús szövetséget utánozhatatlan eleganciával a hajlandók koalíciójának nevezik. Hajlandóak elküldeni másokat meghalni. Készen állnak, hogy még több fegyvert, még több pénzt küldjenek Ukrajnába. Az ukrán-orosz háborút saját háborújukká nyilvánították, és ezzel bele is léptek. Benne vannak nyakig, tette hozzá a kormányfő. Úgy értékelt, ha Brüsszel nem akadályozna az amerikai elnök békemisszióját, már vége lenne a háborúnak. Mindenki tudja, ha Donald Trump lett volna az elnök, a háború ki sem tört volna. És ha nem gáncsolnák, már béke lenne, hangsúlyozta Orbán Viktor. Magyarország a béke oldalára állt. Az orosz-ukrán háború nem a mi háborunk, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök október 23-án mondott beszédében. A kormányfő hozzátette, a kárpátaljai magyarok pedig úgy keveredtek bele a háborúba, mint Pilátus a krédóba. Innen is üzenjük, nem feledkezünk meg rólatok, veletek vagyunk, számon tartunk benneteket és segítjük családjaitokat. Fogalmazott, hangsúlyozta, csak az országnak van határa, a nemzetnek nincs, és egyetlen magyar sincs egyedül. Később tartja meg tervezett találkozóját Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök. A jövő hétre kilátásba helyezett időpontot törölték. Az amerikai elnök ezt szerdán közölte, miután tárgyalt Mark Rutte-val, a NATO főtitkárával. Donald Trump a Fehérházban tartott megbeszélést követően elmondta, úgy érzi, hogy a találkozó most nem hozná meg az elvárt eredményt. Töröltük a találkozót Putyin elnökkel, nem érezzük helyén valónak, nem vinne bennünket oda, ahová jutni akarunk, így töröltem. A jövőben fogjuk megtartani, fogalmazott az amerikai elnök. Az ukrajnai tűzszünet lehetséges, azonban csak az Oroszországra nehezedő nyomás fokozásával érhető el, jelentette ki az ukrán elnök Brüsszelben az egynaposra tervezett uniós csúcstalálkozóra érkezve. Volodymyr Zelenszkij újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, mivel Oroszország nem akarja megállítani a háborút, nyomást kell gyakorolni további, még szigorúbb szankciós csomagok elfogadásával, valamint nagy hatótávolságú légvédelmi rendszerek felállítása és pénzügyi támogatás formájában. António Costa, az Európai Tanács elnöke, az állam, illetve kormányfői találkozóra érkezésekor azt mondta, Donald Trump amerikai elnök kezdeményezései ellenére egyértelművé vált, hogy a várakozások nem találkoznak Vlagyimir Putyin orosz elnök jó indulatával. Több mint 2,3 millió nyugdíjashoz jutott el az élelmiszerutalvány. Az összesen több mint 70 milliárd forint értékű utalványból már 34,5 milliárdnyit fel is használtak a nyugdíjasok, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. Zsigó Róbert hozzátette, az utalványokat december 31-ig lehet beváltani hideg élelmiszerre a kisboltokban, a nagyobb élelmiszerüzletekben, a piacokon, az őstermelőknél, a zöldségeseknél, vagy akár a henteseknél. Végül az időjárásról. Nyugat felül gyors ütemben beborul az ég, és kiterjedt frontális csapadékrendszer vonul kelet felé, amely legkésőbb az éjszaka második felében a Tiszántúlt is eléri. Országszerte várható esőzápor, sőt egyes helyeken akár zivatar is előfordulhat. Főként hazánk északnyugati-nyugati felén többfelé kiadós mennyiségre van kilátás. A szél előbb a Dunántúlon, majd másutt is fokozatosan északnyugatira, nyugatira fordul, és főleg a front mentén, valamint előterében sokfelé kísérik erős, helyenként viharos lökések. A szél hajnalra átmenetileg veszíthet erejéből. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 14 fok között valószínű, a Tiszántúlon a magasabb értékekkel. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 11 és 18 fok között alakul. Híreket hallottak.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámadt Krisztus boldogságunk címmel. Minden ember és minden nemzet életében vannak fordulópontok, amelyek hosszú időre kijelölik útját. Ehhez a gondolathoz kapcsolódik első két témánk. Végül pedig azon gondolkodhatunk el, mi adhat örömöt a próbatételekben, mások terheinek hordozásában. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést és lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak. Október 23-a az 1956-os forradalomi szabadságharc kezdetének, valamint a Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltásának napja. Mi, dr. Vince Krisztián görögkatolikus áldozópap, teológiai tanár, most következő elmélkedésével kapcsolódunk az évforduló szellemiségéhez. Egyházunkban a pünköst utáni 19. vasárnap halljuk a Szent Liturgián Szent Lukács evangéliumának 6. fejezetéből azt a szakaszt, ami a 31. verstől a 36. versig terjed, és ezt a címet viseli, az ellenség szeretete. Erről az evangéliumi szakaszról hallgatjuk dr. Vince Krisztián atya gondolatait.
Mielőtt Jézus Krisztus elmondta az irgalmas szamaritánus történetét és példabeszédét, volt egy írástudó, aki megkérdezte őt, ki az én felebarátom? A felebarátságról tudjuk jól, ez nem rokonság, nem vérségi kapcsolat, és nem is egy-egy emberi csoportosulásnak a tulajdonsága. A felebaráti szeretet tulajdonképpen minden egyes emberi életnek a hivatása, hogy abban megtanuljuk a másik embert és minden másik embert felebarátként tekinteni és vele szemben felebarátként viselkedni. Vajon mi lett volna akkor, hogyha Jézus Krisztus megkérdezi valaki más, ki az én ellenségem? Mi magunk azt szoktuk mondani, ellenségem az, aki ellenem van, aki nekem vetétársam, akivel nem tudok békességben élni. Ellenségem az, aki nekem rosszat akar, és akinek valószínűleg én magam is rosszat akarok. Az ellenségeskedésben tulajdonképpen az érzelmek dominálnak. Jézus Krisztus arra akar bennünket megtanítani, hogy érzelmeinknek ebből a bilincséből ki kell szabadulnunk, és ezeken az érzelmeken felül kell emelkednünk. Egyrészt azért kéri ezt tőlünk Krisztus, kedves testvérek, mert amíg ellenséges gondolataink vannak, amíg ellenséges érzelmeket táplálunk önmagunkban, nem tudunk eljutni az Istenhez. Keressük őt akármilyen erőlködéssel, vagy az Isten keresésnek bármilyen szenvedélyével, nem fogunk hozzá megérkezni. Márk evangéliuma egyértelműen megmondja, Krisztus tanításán keresztül. Mikor imádkozni készültök, akkor bocsássatok meg annak, akire nehezteltek, hogy mennyei atyátok is megbocsáthasson ti nektek. Máté evangéliumában pedig a következőt olvassuk. Amikor ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott az oltárnál eszedbe jut, hogy a te fele barátodnak panasza van te ellened, hagyd ott az ajándékot, menj vissza, előbb békülj ki fele barátoddal, és csak azután ajánd ajándékodat az oltárnak. Az ellenség szeretett kell, kedves testvérek, különben nem érkezünk el az Istenhez, akadályoztatva leszünk. Másrészt pedig tudnunk kell, az ellenség szeretett parancsán Krisztus azt akarja velünk beláttatni, hogy a gonoszság láncreakciójának csak is így vethetünk véget. Az ellenség szeretetnek a parancsa, az a keresztény válasz, a gyűlöletre, az erőszakra és a bántalmazásra. Nem azért akarjuk szeretni az ellenséget, mert gyengék vagyunk, vagy azért, mert tehetetlenek vagyunk, vagy mert talán a rosszon nem akarnánk változtatni. Az ellenség szeretet eszköz a kezünkben, amelyhez hozzá tartozik a szelídség, az önuralom és a visszafogottság. Az ellenség szeretet gátvetés a szabályosan egymásra kerülni és következni akaró gyűlöleteknek. Vajon ki az én ellenségem? Az új szövetségi szentírás szerint az Isten látószögéből mindösszesen két ellenség van. Az egyik ellenség a halál, akit Jézus Krisztus már legyőzött. A másik ellenség az, akiről Péter apostol levelében olvashatunk, ellenségetek az ördög, aki mint ordító oroszlán körüljár titeket, egyfolytában azt figyelvén, hogy kit nyeljen el. A valódi ellenség, kedves testvérek, akitől nekünk tartanunk és félnünk kell, az tulajdonképpen nem a másik emberi személy. Az igazi ellenség a gonosz, aki igyekszik néha megrejtőzni bennem és a másik emberben, aki igyekszik engem és a másik embert, a béke, a megértés, a párbeszéd, a szeretet és a gyümölcsöző Isten keresés közegéből kiszakítani. Mikor nagyokat ütnek rajtunk, milyen jó lenne nem ütni vissza. Se kézzel, se szóval, világítani a napvilággal, elaltatni az éjszakával, szólni a gyávaság szavával, de sohasem ütni vissza.
Halottak napjához közeli évfordulón sokan keresik fel elhunyt szeretteik sírját a temetőkben. Nyíregyházán, a Telenkó családban ezen a napon évtizedek óta összegyűlnek a nagycsalád tagjai, hogy a Szent Liturgiában imádkozzanak elhunyt szeretteikért, majd a temetőben is felkeresik a sírhelyeket. Az előrehozott temetőlátogatás oka az, hogy megemlékezzenek családjuk egyik tagjáról, az 1956. október 26-án meggyilkolt Telenkó János tizedesről sorkatonáról. Műsorunk végén Telenkó Miklós, egykori sárospataki görögkatolikus áldozópap emlékezik nagybátyjára. Beszámolójának szereplői és ő maga is már Isten szemszögéből látják és értékelik történelmünknek ezeket az eseményeit. Első kép, Nyíregyháza, papnevelő intézet.
1956. Dr. Liki Imre, rektor úr, az októberi alkony homályában végezte zsolozsmáját a feszület előtt. Hogy miért nem, a feszületet tartó zsineg elvásott, a kereszt leesett, a korpusz darabokra tört. Égi jel, vagy az idő vasfoga, senki sem tudja már. Az atya az esemény után a kispapok közül Telenkó Miklós negyedéves teológust felhívta a szobájába, majd hosszú csend után megszólalt. Fiam, maga most ne kérdezzen. Csomagolja össze a holmiát, és induljon haza. Otthon nagyobb szükség van magára. Rektor úr, én nem csináltam semmi rosszat, pap szeretnék lenni. Ne kérdezzen, fiam, menjen haza. A fiatal kispap remegő kézzel hajtogatta reverendáját, készítette el úti csomagját, és szomorúan lépte át a szeminárium kapuját. A nagyvárosból több órás vonatozás után érkezett meg a vonat a kis abaújű faluba, Csobádra. Már esteledett. A parasztházban a gazdasszony Baloganna már meggyújtotta a petróleum lámpát, mikor a fia belépett. Jaj, fiam, mi történt? Mit tettél, hogy elküldtek onnan? Mit szól majd apát, hogy szégyent hoztál ránk? Édesanyám, nem csináltam semmit. Azt mondta a rektor atya, nagyobb szükség van rám most itthon. Itthon, itthon, letörtük a kukoricát. Hordóban a szőlőleve, mi szükség van most rád? A házura is megérkezett. Fiam, itthon nem maradhatsz. Én megmondtam, ha pap akarsz lenni, becsüld meg magad. Most mindenki rólunk fog beszélni. A feszült csendben kopogtattak. A távírós postás jött. A sürgöny meglepett mindenkit. A táviratban ez állt, Telenkó János tizedes sorkatona, 1956. október 26-án a haza védelmezése közben hősi halált halt. A kisöccse Jóska is hazaért az iskolából. A hírt meghalva, fájdalmába a kiskaput kifordította a fájáról, és az út közepén föltöz vágta. Napokkal később a kis harmadikos gimnazistát behívta a rendőrségre egy rendőr, kitárazta a fegyverét, és azt mondta Jóskának: fiam, ha bármit csináltok, ezeket a golyókat a fejetekbe találjátok. János nagybátyámat, mint hőst hozták haza. A kommunista hazugság így hangzott: a posztumusz alhadnagy a pártház vörös csillagát helyezte volna vissza, mikor az ellenforradalmárok egy távoli lövése eltalálta őt. A hadkiegészítő parancsnokság vezetői nagy betonsírkövet állítottak emlékére, tetején öles vörös csillaggal. 2005-ig volt ez így. A család ugyan tudta az igazságot, de nem mondhatta ki azt. Gyászoltak hosszan, de a rendszer mégis a hőst ünnepelte. A 60-as években úttörőtábort avattak az ő tiszteletére Vonyarcvashegyen, a Balaton partján. A katonák az alagerszegi laktanyában minden őrségváltáskor vigyázlépésben meneteltek szobra előtt. Mélyen hívő katolikus nagyanyám minden április 4-én köteles volt végighallgatni az Internacionálét, meg hogy a pártalan néppel egy az utunk. A család tudta, a történészek bebizonyították, hogy Telenkó János a magyar nép fiának egy mondatáért kellett meghalnia, mert amikor az ávósok parancsot adtak a sorkatonaságnak, hogy akár fegyverhasználattal is, de azonnal oszlassák fel a város központjában összegyűlt tömeget, ez az egyszerű abaújji fiú kilépett a sorból, és ennyit mondott: parancsnok elvtárs, magyar magyarra nem lő. Erre a parancsnok: nem, Telenkó elvtárs. Elővette fegyverét, nagybátyám homlokához szorította, és elsütötte. Nagybátyámat azóta sohasem rehabilitálták. Nagyapám halálos ágyán csak ennyit mondott: János, ne hagyjátok. Aztán 2005 nyarán, a Magyar Hősök emléknapján, az 56-os szövetség és az Ala megyei önkormányzat új sírkövet állítatott, melyen már ott volt a magyar címer és a kereszt. A sírhely megújításához a Honvédelmi Minisztérium anyagilag nem járult hozzá, hivatkozásul az új szimbólum megosztaná a falut. Közel 50 éven keresztül úgyis így szokták meg. 1956 ősz végén egy szomorú fiatalember, az édesapám, visszasétált a szemináriumba. Az öccsét gyászolta. 2 év múlva pappá szentelték, 47 évig szolgálta az abaújji és zempléni falvak görögkatolikus híveit. Nemrégiben elment ő is. Egy fél évszázad után találkoztak. Reményeink szerint ez a két Telenkó testvér ott a mennyben.
Örüljetek az Úrban. Ezzel a mottóval hívta össze a Nyíregyházi Egyházmegye október 18-án a Metropólia szeretett szolgálatainak közel 1200 munkatársát Máriapócsra, akikkel ellátottak is érkeztek szép számban. A találkozás is lelkirab célja a közös háladás, a megerősödés és az áldás kérés volt a szociális területen végzett szolgálatokra. A Szent Liturgia előtt Dévai Marcell, a Szent Kamil Rehabilitációs Központ igazgatója tanúságtételét hallgathatták meg a résztvevők, a mindennapi szolgálat nehézségei közepette is jelenlévő örömforrásokról. A fiatal tanúságtevő hétköznapi tapasztalatokon keresztül 8 erőt adó szempontot osztott meg, amelyek segíthetnek átlendülni a mélypontokon.
De hogyan is tudnánk örülni az Úrban? Örülni, amikor oly sok fáradtságot, fájdalmat, szenvedést, magányt látunk nap mint nap a szolgálatunkban. Hogyan tudjuk megtalálni az örömöt az idősek otthonában, a támogató szolgáltatásokban, a házi segítségnyújtásban, az ápoló gondozó otthonokban, a hajléktalan ellátásban, a szenvedélybetegek gondozásában, vagy éppen a fogyatékossággal élő személyek mindennapi segítésében. Megmondom őszintén, magam is nehezen találtam ezekre a kérdésekre válaszokat, mert hol fáradt voltam, hol egy gondozottnak a problémáját kellett megoldjam, hol egy ellenőrzés kellős közepén találtam magam. De azért megpróbálok néhány, összesen 8 dolgot kiemelni, amelyek mégiscsak átlendíthetnek minket ezeken a mélypontokon is, örömöt és erőt adhatnak ebben a szolgálatban. A mindennapokban sokszor halljuk és el is várják tőlünk, hogy az otthoni problémákat ne vigyük be a munkahelyünkre, és teljesítsünk képességeinkhez mérten a lehető legjobban, sőt, még annál is jobban. Ha kell 8-12 órás vagy éjszakai műszakban, ha kell csapatban, ha kell egyedül, ha kell a foglalkoztató termekben, ha kell a beteg ágya mellett, vagy éppen az intézményvezető irodában. De a szociális szférában ritkán halljuk, hogy a munkahelyi nehézségeket hagyjuk az intézmény falai között. De gondoljunk bele, milyen is lenne, ha hazavinnénk egy gondozottat? A család örülne neki? Nem vagyok benne biztos. Én a mindennapok során, amikor fáradtan hazaérek a munkából, az első kérdésünk a feleségemmel egymással az, hogy milyen napod volt. És akkor akarva akaratlanul a munkáról, a munkahelyi problémákról és nehézségekről, és remélhetőleg az örömökről is kezdünk el beszélgetni egymással. Számomra ez az első dolog, a család jelenléte, ami sokszor erőt ad a másik naphoz, mert tudom, hogy van, aki mindig meghallgat az Istenen kívül és rajta keresztül is. Jelenleg egy kis intézménynek vagyok a vezetője Nyíregyházán, ahol fogyatékossággal élő személyeknek nyújtunk lakóotthon és nappali ellátást, valamint támogató szolgáltatást a saját otthonukban élő sérült, elesett embereknek. Egyszer megkérdezték tőlem, hogy mi a legnehezebb ebben a szolgálatban. Nyilván vezetőként mindig megtalálnak a gondozottak a problémáikkal, a munkatársak a konfliktusaikkal, a gondozottakkal való problémákkal, a hozzátartozók az elégedetlenségükkel, a fenntartók a különböző feladatokkal, vagy éppen egy állami szerv az ellenőrzésével. De úgy gondolom, hogy ezek közül talán ami a legnehezebb számomra, az az, amikor egy gondozott keres meg az ő problémájával, beszélni akar velem, és segítséget akar kérni. Megmondom őszintén, sokszor mondok nemet nekik. Van, hogy eltelik pár nap, mire rá tudom magam venni, hogy minőségi időt tudjak szánni rájuk. Mert amikor nemet mondok, nem azért mondok nemet, mert nem vagyok rájuk kíváncsi, hanem azért, mert abban a helyzetben magam sem vagyok lelkileg képes segíteni neki. Az esetleges terhét hordozni, mint ahogy Cirenei Simon is segített hordozni a keresztet Jézusnak. Sokszor nem tudom megoldani a problémáikat. Az evangéliumokban is a béna ember meggyógyításánál nem a 4 barát gyógyította meg a barátjukat, ők csak segítettek eljutni ahhoz, aki képes rajta segíteni. A 4 barát, ami tőlük telt, azt megtették. Elvitték, sőt a tetőt is kibontották, hogy Jézus elé vihessék barátjukat. Önök is, és én is sokszor csak a 4 barát egyike vagyunk, akit megkérnek, hogy segítsen rajtuk. Sokszor nem tudunk érdemi megoldást találni a problémákra, de már azzal, hogy meghallgatjuk őket, tudunk nekik segíteni. Ezek az apró gesztusok, amelyek a második erőforrás, örömforrás jelentik számomra a hétköznapok során. Vajon az önök szolgálatában is vannak ilyen apró gesztusok? Ha igen, melyek ezek? Önök képesek észrevenni ezeket és erőt meríteni belőlük? Bízom benne, hogy vannak ilyenek. Gondoljunk bele, hogy ezek az emberek, attól, hogy sérültek, ők igazán különlegesek. Rendelkeznek egy olyan képességgel, amivel mi is rendelkezünk, csak sokszor elfelejtjük. Rendelkeznek azzal a készséggel, amely révén képesek egymásban és bennünk is meglátni Krisztust. Tegyük fel magunkban a kérdést, mi képesek vagyunk erre? Mostanában hányszor gyakoroltuk a képességünket? Hányszor láttuk meg bennük? Sajnos sokszor nekem nehezemre esik, hogy meglássam Jézus bennük. Nehezemre esik a legidegesítőbb gondozottamban, vagy a legproblémásabb munkatársamban, vagy a legaggódóbb hozzátartozóban is észrevenni őt. Sokszor a gondozottjaimtól kell tanuljak, ők példát adhatnak ebben a tekintetben. És ez a negyedik erőforrás számomra, mert ilyenkor eszembe jut Jézusnak a tanítása, amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek. Úgy gondolom, hogy ennek a szolgálatnak az öröme a másik ember javára cselekedni sajátos módon visszahat ránk, és valódi örömforrássá válik számunkra a mindennapok folyamán. Nekem ennek a megtapasztalása jelenti az ötödik erőforrást. Felmerül a kérdés, hogy akkor miért csináljuk ezt a szolgálatot. Én azért megyek be nap mint nap az intézménybe, hogy a munkatársakkal együttműködve a ránk bízottak, akik bizonyos értelemben korlátok között élnek, megtapasztalják az élet örömét, az Isten jóságát, szeretetét és gondviselését. Úgy vélem, ha ezt megélik és megérzik, akkor megnyertem a jackpotot, megnyertem a főnyereményt. Ez a hatodik erő és örömforrás számomra, ami igaz ritkán fordul elő, sokat kell várni rá, türelemmel, de akkor nagyon sokáig tartó erőt ad számomra. A hetedik erőforrás, amelyet szeretnék megosztani önökkel, az az Istennel való kapcsolatom. Nem múlik el úgy nap, még akkor sem, ha egy nagyon fárasztó nap után vagyok, és már majdnem elalszom, hogy ne imádkoznék az intézmény gondozottjaiért, munkatársaikért és családjaikért. Ilyenkor értük könyörgök azokért, akiket nekem adtál, ahogy János evangéliumában olvassuk. Lehet, hogy ez közhelynek tűni, de tényleg így van. De továbbá ez a kapcsolat akkor is igazi erőforrás, ha komoly nehézséggel szembesülök, vagy nehéz döntést kell meghozzak. De nem csak a nehézségek előtt, hanem életem fontos, meghatározó döntései előtt is. Többször volt, hogy ugyanitt álltam Máriapócson, amikor egy munkatársam elküldéséről kellett döntsek. Itt voltam, amikor a legnehezebb időszakunk volt az intézményben, de akkor is itt voltam, amikor sikeresen megvalósítottunk egy programot, de itt voltam akkor is, amikor eldöntöttem, hogy megkérem a feleségem kezét, és utána is idejöttem hálát adni, amikor igent mondott, és itt mondtuk ki egymásra boldogító igent. Idejöttem Máriapócsra, hogy Isten elé vigyem az örömeimet, háláimat, saját keresztemet és problémáimat is. A nyolcadik és egyben utolsó erőforrásom is talán ezzel kellett volna kezdenem, de ha ezzel kezdtem volna, akkor már negyed órával ezelőtt véget ért volna a tanúságtételem. A nyolcadik pedig az, hogy tudatosítsam magamban azt, hogy szeretve vagyok. Hiszen ha nem érzem azt, hogy szeretnek, hogy akarom a szeretetnek a szolgálatát végezni? János apostol írja, hogy hogyan tudom szeretni Istent, akit nem látok, ha nem szeretem azt, akit látok, vagyis a testvéremet. Ugyanígy van ezzel a szolgálattal is. Hogyan tudok szeretettel szolgálni, ha nem érzem és nem tapasztalom meg, hogy szeretnek? Tudatosítom magamban, hogy szeret engem a jó Isten, bármit is teszek. Szeret a feleségem még akkor is, ha sokszor az agyára megyek. Szeret a családom, ha sokszor csak kevés időm van rájuk. És ha ezeket tudatosítottam magamban, akkor fogok örülni az Úrban, szüntelen.
Siessünk, boszol az Isten szőrőhöz, még bűnösök és rátoltam, és boruljunk le bűneinket törelmesen megvannam, legyünk mi vagy mi áltsó.
Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Önök a Görög Katolikus Egyház műsorát hallották. Adásunkkal mához egy hétre, ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük Kapcsolat című műsorunk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban folytatjuk Böjte Csaba, a ferences rendi szerzetes atyával készült beszélgetésünket, amit a miskolci Ars Sacra Fesztivál keretében a tapolcai Jézus szíve szikla kápolnában vettünk fel. A Hiteles férfiként élni és formálni a világot című találkozó egy szentmisével kezdődött, majd Csaba testvér beszélt az egyházban betöltött civil férfi szolgálat fontosságáról, a családon belüli férfi szerep értékéről, valamint az egyedülállók boldogságának a lehetőségéről is. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a műsorvezető Molnár András.
És azt gondolom, hogy a Trianon pont erről szól, hogy ez az, hogy úgy éreztük, hogy külön-külön erősebbek vagyunk, mint együtt. Trianon egy nagy válóper, amikor a Kárpát-medencében lakó népek egymásnak hátat fordítottak. És azt gondolom, azóta a szlovákok is, hogy mondjam, a szerbek is, a románok is, mindenki csak szív, meg kicsi ország, és azt csinálnak a nagyhatalmak velünk, amit akarnak. Igen, adná az Isten tényleg, hogy felfedezzük azt, hogy ez a Varsói Lények Szövetség, ez egy pont pozitív dolog, hogy együtt erősebbek vagyunk. A gonosz lélek szeretne szétszedni darabokra, de együtt erősebbek vagyunk, és bátrabbak vagyunk, és hát Isten akarata szerinti az egész úgy. Tehát minden tavasszal mi ezt megünnepeljük. És akkor megvan a szentmise, és prédikációs, hívok, szónokot, és mindent, és akkor utána van a kis ebéd, utána bográsba, ebből abból, és akkor logikus, utána egy ilyen piknikezés van, tehát, hogy gyerekeink ezt-azt előadnak, és énekelnek, és hát ott a fűben igazán május végén, akkor már jó idő van, jó lenni. Úgyhogy, atya, magas labda, nincs levédve. Én a politikusoknak is mondom mindig, hogy miért ne lehet egy ilyen szövetségkötés napját tartani. Az idén még javasoltam is a parlamentben, hogy hívjuk meg, olyan gyönyörű Mária énekek vannak, nem csak magyaroknak, a románoknak, a szerbeknek, az ukránoknak. És milyen szép lenne, hogy hát meghívni mindent kisebbséget, és mindenki csak egy szép Mária éneket énekelne el az ő nyelvén. És megújítani azt, hogy Árpád vezér mert vérszerződést kötni. Merjünk mi is összefogni, hogy együtt, közösen tündérkerti tesszük ezt a földet. Kérdezték tőlem, hogy Trianont, hogy hogy látom? Hát mondom, én azért imádkozok, hogy jöjjön el az az idő, hogy egy román, egy szerb, egy szlovák, egy mit, egy német, egy magyar, tudjunk egymás kezét megfogni, és együtt imádkozni azért, hogy békében, szeretetben éljünk. És hogy ez lehetetlen? Elmondok egy történetet. Ugye, hát 8 évvel ezelőtt, vagy mikor megválasztottak egy Ioannis nevezetű urat Romániába, ő lett az elnök. Romániában az elnök az olyan, mint nálunk, tehát mint Franciaországban, tehát annak nagyobb hatalma van, tehát a miniszterelnök az kisebb fiú, mint a ország elnöke. Tehát fordítva van, mint Magyarországon. Na és hát mindenki nagyon boldog volt, egy kisebbség, német származáson, nem tudom, megcsináljuk, nem tudom. És az RMDSZ is úgy bélelkesedett, hogy kiírtak egy ilyen bizalmatlansági szavazást. De nem csak az RMDSZ, de hát ezek az ellenzéki pártok, nem jött össze. De a baloldali párt nagyon rágott, hogy mit akarnak ezek, és egy csomó büntetés kihasztott Székelyföldön is. Ahol Székely zászló volt, ott mindenkit megbüntette, és akik magyar himnuszt énekeltek az előtti nyáron, mit tudom, azok is egy jó nagy büntetést kaptak, és hát az emberek nagyon dühösek voltak. És ez karácsony előtti napokban volt, fiatalok, akiket megbüntettek himnusz éneklésé, hát azok kimentek a prefektusi palota elé, Sepp-Szentgyörgyön, és elkezdtek énekelni mindenféle himnuszt. Pápai himnuszt, francia himnuszt, magyar himnuszt, hogy mondjam, szokja. És olyan jó sikerült az ének próba, hogy másnap ott volt a fél város, ugye az emberek szeretnek berzenkedni, vagy nem tudom miféle. És karácsony előtt 2 nappal, ha már nagyon sokan voltak, és a megye tanács elnöke felhívott, azt mondja, menjek el, mondjak egy imád, nyugtassam meg az embereket. Hát őszinte legyek, én nem néztem annyira a híreket, én gondoltam, elmegyünk a templomba, és egy kicsit jobbofizunk, és mit tudom én miféle, és áldás békesség, és menjünk haza. Hát amikor odaértem, kiderült a prefektusi palota előtt, az egy nagy épület, le volt sötétítve, és előtte, vagy 4 sorba álltak ilyen kemény verő legények. Hát ilyen, hát hogy pajzsal, és ugyan, hogy ezek fel kell öltözzenek, meg az arcokon is ilyen, hogy mondja, maszk volt, meg nem tudom miféle. És velünk szembe állt, vagy 8-10 ezer ember, hát így nem így fogták a zászlót, hanem így. Tehát hogy mondjam. Na és énekeltük torkuk szakadtából a himnuszokat, hogy délután 5 óra felé volt, hát akkor már korom sötét volt, és középen a 2 csoport között ott volt egy mikrofon, egy, hát ez nagy dolog. Ez egy olyan vékony, kicsi, semmi dolog, hát azt mondják, menjek és mondjak imád. Hát maguk elgondolják, hogy mekkora imádkozhatnékunk volt nekem ottan. Hát én legszívesebben elbújtam volna. Hát gondoltam, most mondok valamit, ezek elkapnak hátul, aztán mondok azoknak se tetszik. Hűha! Tehát én legszívesebben egérjukba is elbújtam volna. És akkor még hál' Istennek volt vagy 2-3 himnusz, és akkor mondtam magamban, uram, te azt mondtad, hogy abban az órában eszedbe juttatom, amit mondani kell. Hát mondom, ennél olyan a órát el sem tudok képzelni. Valamit sugjál, mert én egy prédikációval mentem oda, de hát az nem volt ott az icillében, tehát a helyzet nem azt követelte tőlem. És akkor szinte hallottam, mint ha mondta volna Jézus, hogy egy parancsot adtam nektek, a szeretet parancsot. Olyan marha nehéz azt megjegyezni. De szinte ezekkel a szavakkal mondta Jézus, és akkor elcsendesedtem, és akkor végül kimentem, és mondta, kedves Székely atyafiak, az az ember, aki nem tudja szeretni, tisztelni, hát a vele együtt élő népeket, az nem jó keresztény. Ez ettől vagyunk keresztények, hogy tiszteljük, szeretjük egymást. Az nem akarja hosszú távon Székelyföld javát, érdekét. És akkor elmondtam románul is, hogy kedves román testvérek, hát ha ti nem tudjátok a veletek együtt élő országot építő embereket tisztelni, szeretni, cigányokat, románokat, szászokat, mindent, akkor nem vagy te jó román állampolgár, akkor nem ennek az országnak a javát akarod. És akkor nem tudtam tovább mondani, mert elkezdtek tapsolni, és hallottam, hogy nem csak az atyafiak tapsolnak, azokat láttam is, hanem mögöttem kopogtatták a pajzsokat a gumibottal ezek a fiúk, ami azt jelenti állítólag, hogy tetszik nekik a történet. Na, és akkor felbátorodta, és mondta, hogy hát ne haragudjatok meg, nekem itt élek 30-valamennyi éve, gyerekeim kiárnak az iskolába, egy még nem jut haza sírva, hogy megverték a románok. Nekem nem ezzel van baj, a gödrökkel az úton. Alig értem ide, nincs ahol elpucolva. Kórházakban hideg van, az ember bemegy, betegebben jön ki, mint ahogy. Tanárok elmennek az iskolába, mert nincsenek megfizetve. Ezek a nagy bajok. És ha összefogunk, és vállal mellett dolgozunk, akkor sem biztos ezeket a bajokat meg tudjuk oldani. De egymás torkának esünk, amit kőkövön nem marad. És akkor megint tapsoltak az emberek. És akkor mondtam, nézzék, engem azért hívtak ide, hogy imádkozzak, hogy Székely zászló lobogjon Székelyföldön. Hát azért nem imádkozok, mert ez úgyis ott fog maradni. De azért, hogy bent Bukarestben, az országházán Székely zászló lobogjon, és minden nemzet és kisebbségnek a zászlaja ott legyen, de az imádkozok. Mert ennek az országnak jó az én verejtékes munkám, adófizető pénzem, akkor legyen jó az én nyelvem is, hinduszom is, zászlom is, úgy, ahogy vagyok. Na mondjuk el a mi atyánkot. Úgy dübörögte tömeg, hogy na, nagyon. És akkor elmondtam románul is, szözítsem tátől nosztról. És elkezdtem mondani, és egyedül maradtam. Az atyafiak vagy nem tudták, vagy nem volt olyan, nem akart, nem jött a román szó úgy a szájukra, de én mondtam, behújtam a szememet, és mondtam tovább, és ha második sordán hallom, hogy kórusom van. Hát ezek a verő legények velem együtt mondták a mi atyánkat. Hát szinte elsírtam magamat. Nekem valaki mondta volna egy ilyen kemény, nehéz helyzetben, hogy mondjam, én együtt fogok imádkozni ezekkel a román fiúkkal azért, hogy Bukarestben az országházán magyar zászló, vagy székely zászló legyen, én nem hittem volna el. És ha hiszik, ha nem, bementünk utána, tömeg eloszlott, másnap már nem gyűltek össze, bementünk a polgármester irodájába, na és hát hamar elé került egy üveg pálinka, mert azért, de akkor én is úgy éreztem, ez jó tesz. Na és hajszik, hanem megszólalt a telefon, Bukarestből hívták, ugye begyetalált elnökét, és elmondták, országgyűlés, tehát ilyen kormánygyűlés volt, és leváltották Argita, Kovászt, a Maros megye prefektusát, újakat neveztek ki, és azóta én nem tudom, hogy valakit vettek volna elé a hindusz éneklés miatt. Hát a zászlóval még nem, nincs a parlamenten román székely zászló, de már gyűjtöm a szentelt vizet, már jócskán van, úgyhogy mondtam, hogy rám számíthatok, hogy biztos elmegyek és megszentelem. Tehát férfi erő. Igen, testvéreim, én azt gondolom, hogy ne engedjük el a szeretet parancsát. Higgyünk abba, hogy a mi Urunk Krisztus jó utat mutatott nekünk.
Testvére kicsit feladja a leckét, hogy kérdezzek tőle, mert olyan jó történetei vannak, de ha azt kérdezném, hogy a hívek közül a férfiak mennyire tudják levenni a papnak a terhét valamennyire, mert paphiányban szenved Magyarország, és szegény atyák egyik helyről mennek a másikba, misiznek, és közben meg a helyi egyházközségnek valahogy virágoznia kellene a mise után is, és hallunk kezdeményezéseket, hogy nagy családosok együtt összeülnek minden héten másnál, és 5-6 család így összefog, Dunaharasztiba, Debrecenbe, Budapesten, reméljük Miskolcon is. Hogy látja Csaba testvér, hogy hogyan tudnának a férfiak, a hívek besegíteni a helyi egyházközségben, életében?
Hát a mi Urunk Jézus Krisztus ugye mondta, első dolga mi van, András, János, gyertek, építsük együtt Isten országát. Péter, elég halat fogtál? Hogy de csodálom, gyere, emberek halászává teszlek titeket. Hogy mit tudom, Máté, Vám, nem unod ezt a pénzszámlálást? Gyere, építsük Isten országát. Tehát ez a bátorság kell, hogy legyen, hogy ugye én amikor elindultam, szegény Antal atya 83 éves volt, mikor hozzánk jött, és nem tudta, egyetlen ujját mozgatta, nem tudta áldoztatni. Na, és akkor volt egy világi srác, István, és ma is megvan, tehát akolitusán szentelte, avatta az érsek atya. És hát ugye volt ugye, amikor én például most is, hogy el vagyok menve, hát be van írva a naptárba, akkor nem lehet hazarohanni temetésre, erre-arra, és István temet is, és áldoztat is, és Antal atya mondta, hogy egyik vasárnap Pityu prédikás, másik vasárnap Antal atya, és ez mai napig így van, tehát igen, ő akolitus, nem diakónus, mert Erdélyben még nincsenek ilyen állandó diakónusok, de szépen, atya felolvassa az evangéliumot, és ő elmondja a véleményét róla. És kis teológiát végzett, kis szemináriumot, tehát, hogy mondjam, van is képzettsége. Hittanórán ő dolgozik, ő készíti fel a gyerekeket Szászvároson, na, első áldozásra, minden. Én azt gondolom, ez bizalom kérdése. Tehát, hogy mondjam, én tudom, hogy a anyánk az egyház kicsit óvatos, mert biztos sokszor megégettem a száját papokkal is, diakónusokkal is, világiakkal is, de kell merjük vállalni a kockázatot. Tehát, hogy ugye a boldogságos szűzanya nem tudja, mire mond igent, és mégis mer igen mondani. Gyere, építsük Isten országát, szül meg a kis Jézust, legyen nékem a te igéd szerint. A gazdag ifjú, aki megtartsa az összes parancsot előről, hátra, hátulról előre, akit maga Jézus is kedvel, meg is hív, gyere, építsük együtt Isten országát, jaj, nem, meredek ez, inkább hazamegyek, és megtartogatom a parancsokat, én jól el vagyok, meg minden. Azt gondolom, a mai világban rengeteg gazdag ifjú van. Tehát, hogy biztos, hogy Isten indít ma is egy csomó ember. Menj oda, ajánd fel a munkádat. Előre ugye jó Isten is kis morzsát ad a kezünkbe, de ha valami szépet összehozunk, akkor mind nagyobb dolgokat ad a kezünkbe. Ez így van. És hát ugye, ha megnézzük, ugye mindig elvárják, hogy a pap az aztán proféta, meg minden legyen. Hát mondtam, az Ószövetségben ez külön hivatás volt, a profétai hivatás. Tehát a 12 proféta közül azt hiszem egy volt papi rendből, a többi mindenhonnan máshonnan jött. De hát az új szövetség alatt is, ugye hát Szent Ferenc nem volt pap, és nagyon sok más van, akik tényleg szép dolgokat csináltak, nem mint papok kezdték el. Aztán sokat be az egyház pappá szentel, de nem ez volt a lényeg, hanem az, hogy ő Isten országát akarta építeni. És én azt gondolom, hogy hát most valahol ebből a mai világból ez a profétai bátorság is hiányzik. Tehát, hogy csináltunk Csíksomlyon egy Mária kertet, és az első állomás a találkozás udvara, hogy Mária találkozik az angyallal. És a gyerekeknek el szoktam mondogatni, most képzeljétek el, hogy egy marék porból született ember képes párbeszédet folytatni angyalon keresztül is a nagy Istennel, nem? És mondtam, hogy ha hiszitek, hanem ez az adóvevő készülék mindegyikünkben benne van, gyári szerelésben. Tehát igen, tudom is hallani a Jóisten hangját, és tudok is szólni hozzá. Tehát ott van. Tehát olyan, mintha van neked egy drága, értékes telefonod, mit tudom, egy-két funkciót tudsz rajta, de egy csomó olyan funkció van, amit te nem bontottál ki, de benne van a telefonodban. Tehát a gyerekeknek elmagyarázzuk, a harmadikosoknak hittanórán, hogy szól Isten hozzánk? Hogy szól hozzánk? És az a válasz, úgy tanítottuk, úgy tanítsuk mai napig is, gondolom a Magyarország hittankönyvben is ez van, hogy eszünkbe juttatja azt, amit mondani akar nekünk. Ilyen egyszerű, nem? Tehát nem kell várni, nem tudom milyen füstöcs, angyalszárt, suhogás, vagy mit tudom én mifélit, szól Isten hozzád. És én nagyon jól tudom, hazajön a gyerek, na feleltőzöm, nem. Adok egy puszit a buksiára, na mondom, gyere, ezt beszéljük meg. Na, hogy tolt az iskolák? Akkor elkezd sírni, hogy tényleg most ez történt. Na jó van, miért? Ott a lelke mér, a lelkismerete, akármilyen pici, tudja, ez nem jó. És akkor az ember segít kimosni azt a szennyest. Tehát nem beleverem az orrát a mocsokba, hanem felemelem. Hát a mennyi, hogy ha én marék bűnös porból született ember így állok a gyerekhez, akkor mennyivel inkább a jó Isten hozzánk, igaz? Tehát szól a lelkismereted által hozzá. Megdicsér, ha valami jót csináltál, megfed, ha valami rosszat csináltál. Merjünk. Én nagyon sokszor, hogyha elbizonytalanok, azt mondom, uram, most hogyan tovább? És most a múltkor is ugye eljeztek Sovjóra, és ott volt időm, felmentem a keresztutas, egyedül voltam, és hogy én is látom, hogy háborúk vannak, és gondok vannak, és anyagi krízis van, és Romániában államcsőd közeli helyzet van, és akkor aztán logikus, hogy hát mindennek az ára megy fel, és fizetéseket nyomják le, és az emberek forronganak, és kiabálnak, és minden, és hát mondom, uram, valami jó ötleted nincsen? És egyből úgy jött, hogy 10 parancsolat. Bővebben? És akkor én mondjam, hogy és hogyha bele gondolsz te, hogy ugye úgy van, hogy a legnagyobb kiadás, egyik legnagyobb kiadás az igazságügyi minisztériumé, nem? Hát miért? Azért már sok a betörés, a lopás, a nem tudom micsoda, és hát kell egy csomó rendőr, detektív, bíró, ügyész, ügyvéd, kivizsgálni, peranyagok, évekig folyik, nem tudom miféle, utána aztán jó, bezárják, közel 50 000 román állampolgár van fegyházban, börtönben, nem tudom, azokat őrizni, etetni, nem tudom. Hát logikus jó nagy a igazságügyi minisztérium költségvetése. Hát most képzeljük el, hogy komolyan veszük a 10 parancsolatot, leverjük róla a bort, ne lopj, ne hazudj. Hát csak 5%-kal javítsuk a, hogy mondjam, hát egy jó pár rendőrnek megszűnik a fizetése, minek? Kevesebb a PR, kevesebb a fegyház, nem? És megújult a társadalom. A nemrég halt meg Kastner miniszter úr. Hát mit mondott? Nagy botrány is lett belőle, azt mondta, hogy ha az emberek betartanák a 10 parancsolatot, akkor kórházak fele üres lenne. De aztán a liberális társaság jól elverte rajta a port. De tényleg így van, nem? 7000 gyereket fogadtunk be, és tényleg nem volt Romániában földrengés, nem volt árvíz, nem volt mit tudom, háború. Tehát a gyerekek, akik hozzánk kerültek, én ismerem a szülőknek a történetét, a 10 parancsolatot betartották volna, én munka nélkül lennék. Tehát akkor igazából a reform, és azt 4000 vagy 3500 évvel ezelőtt adta két kőtáblát Mózesnek a Jóisten. Magyar társadalmat, a reformot akarunk csinálni, micsoda? Hát kirakjuk a két kőtáblát, és elkezdjük komolyan venni, nem? És minden, kevesebb lesz a válás, kevesebb, mit tudom én, diazepán, nyugtató fog elfogyni, meg minden. És az átlag életkor is biztos, hogy nőni fog. Csak gondoljuk el, hogy hát ugye alkoholra, szivarra, tehát csak az a mennyiségi kábítószer, ami Budapesten elfogy egy hétvégén, ilyen extazi, meg minden, hát abból egy-egy templomot lehetne építeni, minden hétvégén.
árnyas rengetegen, óvó őrük a menny. Bokrokon át kikilestek, ronyba gyulált a testük. Léptek a mély csaliton, étkük perkenyesom. Kék forrás vizet ittak, barlang mélyin aludtak, rögbe merült remeték, atyuk boldog zsép. Lettek pálosok aztán, erdei klastrom pusztán, porló lépteiket rejti a ritka liget. A mély csariton, hétkük belkenyeson. Két forrás vizet ittak, barlang mélyén aludtak, rögbe merült remeték, atyuk boldog zsír. Lettek pálosok aztán, erdei klastrom pusztán, orló lépteiket rejti a ritka liget.
Kedves hallgatóink, elhangzott Kapcsolat című műsorunk, melyben folytattuk Böjte Csaba, a Ferences rendi szerzetes atyával készült beszélgetésünket, amit a Miskolci Árszakra Fesztiválon vettünk fel. A beszélgetés folytatását a Kapcsolat című műsorunk következő adásában hallgathatják meg. További tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunkat szombaton 11 óra után megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!